Jó napot kívánok! A hétvégi menetrend utolsó fél órájára fordulunk, az egészségkóddal megyünk tovább. Az öregedési stratégia még ritkán használt kifejezés, lehet akár a hosszú élet titkával azonosítani. Dr. Nagy Gyula Richárddal, a Semmelweis Egyetem habilitált egyetemi docensével, az IntelliGenetics ügyvezetőjével Marosi Viktor beszélget. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
Ha van egy ilyen, tényleg egy átfogó, több száz oldalas genetikai elemzés, azért az egy használt autóára.
Azt is fontos egy kicsit átgondolnunk, hogy a genetikai vizsgálat, mint olyan, az micsoda valójában. Mert hogyha mondjuk azt mondom neked, hogy mobiltelefon, akkor csak hogy mondjak egy példát, a egyik nagyobb magyarországi városban, az egyik állatkertben éppen tavaly nyáron vettünk a egyik árusnál egy játék mobiltelefont, ami egész pontosan 1000 forintba került, igen. És akkor ez úgy néz ki, mint egy mobiltelefon, de rá van ragasztva persze egy ilyen képernyő, amin vannak gombok, tehát akkor, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy mobiltelefon, meg vannak rajta színes képek, meg van hangja, valami iszonytatosan szuper zenét játszik, amit egy 3 perc múlva teljesen meg lehet unni, de akkor, hogyha összehasonlítunk két dolgot, akkor mondhatjuk, hogy ez is mobiltelefon, persze csak játék, vannak rajta színes képek, sok gomb, persze csak egy ilyen matricán, és van hangja, persze nem bírod ki 3 perc múlva. Tehát, hogyha arra vigyázni kell majd a különböző ilyen social media, vagy internetes, vagy bármilyen felületeken, hogyha azt mondjuk, hogy genetikai vizsgálat, meg genetikai vizsgálat, akkor nem feltétlenül mindig ugyanarról beszélünk. Mert hogyha azt mondjuk, hogy mi megvizsgáljuk a genetikai vizsgálat során mondjuk valakinek a teljes genetikai állományát, akkor nem mindegy, hogy az ő genetikai állományát valójában csak ilyen nagyon felületesen vizsgáljuk meg, vagy csak néhány pontot belőle, vagy akár egy kicsit részletesebben, de még mindig csak egy ilyen alacsony lefedettségű szekvenálással úgymond, vagy tényleg azt mondjuk, hogy csinálunk egy mély szekvenálást, és akkor tényleg abból a 6 milliárd bázisból, vagy 3 milliárd bázispárból nagyon-nagyon sok, akár tömörítetten is tényleg sok gigabájtnyi adatot generálunk le majd, mint digitális adatot, és akkor ha már itt vagyunk, akkor még mindig nem mindegy az, hogy amikor megvan ez a sok adat, akkor tudjuk-e értelmezni. Tehát, hogy van-e hozzá megfelelő szakemberünk, aki majd egy jó és egy jól értelmezhető és egy számunkra használható információt fog gyártani abból a rengeteg sok digitális adatból, amit csinál egy ilyen genetikai vizsgálat. Mert, hogyha mondjuk egy nagyon egyszerű dolgot akarunk megnézni, hogy nem tudom én hány kromoszómánk van, akkor ezek a vizsgálatok mondjuk kerülhetnek mondjuk egy ilyen 10 000 forintos nagyságrendbe, tehát néhány 10 000 forintba. Ha bizonyos géneket akarunk megnézni, mondjuk válogatottan több 10 vagy akár 100 gént egy génpanel vizsgálatnál, akkor az kerülhet mondjuk egy ilyen 100 000-es nagyságrendű valamibe. Hogyha valaki már egy ilyen alacsonyabb lefedettségű teljes genetikai állomány szekvenálást akar megnézni, az mondjuk több 100 000 forint, de hogyha egy tényleg egy mély szekvenálást úgy, hogy az adatok értelmezésében járatos szakemberek nézik meg ezt, és ők használható klinikai információt adnak a számunkra, az mondjuk már tényleg egy milliós tétel. Tehát mindegyiket genetikai vizsgálatnak fogják hívni, csak egyáltalán nem mindegy, hogy mi mit csináltunk. Tehát hogyha én azt mondom, hogy tehát most azzal mindenki legyen óvatos, és hogyha saját magunkban nézünk, akkor azt remélem, hogy senki nem hiszi el, hogy egy online megvásárolható 39 eurós megvizsgálom a teljes genomodat típusú teszt, az majd tényleg ad nekem egy olyan információ halmazt, amit én az öregedési stratégiámba be tudok építeni. Tehát, hogy ez mondjuk így nem feltétlenül fog működni. Tehát, hogy azok a vizsgálatok, amik tényleg sokba kerülnek, azok mögött rengeteg sok tudás, rengeteg sok információnak nagyon modern technológiával való feldolgozása áll, és akkor egy ilyen teljes genomvizsgálatból ténylegesen ezt egyszer megcsináltatjuk az életünkben, és ez utána ott van nekünk, mint egy használható erőforrás örökre. Tehát, hogy,
pont
hogy
ezt
végig.
Akartam kérdezni, hogy ez egy egyszeri
tehát,
vizsgálat.
Tehát, hogy ezt egyszer megcsináltatjuk, és utána ez megvan a számunkra, mint egy nyers digitális adott halmaz, és az orvostudomány aktuális állásának megfelelően akár 5 év múlva újra lehet elemezni, és az akkori tudásunk szerint az információkat felfrissíteni benne, vagy kiegészíteni éppen. Tehát most még korán sem arról van szó, hogy amikor egy ilyen teljes genomvizsgálatot végzünk, akkor ebből mi az összes részét már most felhasználjuk úgy, hogy semmi nem marad, hanem bizony ebből keletkezik egy nagyon nagy digitális adathalmaz, ami egy erőforrás a mi számunkra, amiből pillanatnyilag most azokat a részeket dolgozzuk fel, amit az orvostudomány jelen állása szerint fontos elmondanunk, vagy átadnunk, mint információt, mert hogy befolyásolható genetikai betegségekre vagyunk kíváncsiak. Tehát arra vagyunk kíváncsiak, hogyha valamilyen rizikót mi felismerjünk, akkor tudjunk tanácsot adni, hogy mit tegyél meg annak érdekében, hogy neked az a problémád ne legyen. Ezeket érdemes tudni, amivel tudunk kezdeni valamit, és nem olyan dolgokat, amivel úgyse tudunk csinálni semmit.
Most van még egy dolog, az elején is akár megkérdezhettem volna, hogy mi a legjelentősebb különbség egy véralapú szűrővizsgálat és egy genetikai vizsgálat között. Mert az előbbiről már sokat beszéltünk ebben a műsorban, arról, hogy akár évente érdemes megcsinálni egy ilyen véralapú szűrővizsgálatot.
Hogy a különböző szűrővizsgálatok ebben az egész rendszerben hol helyezkednek el, az más és más. Tehát, hogy a genetikai vizsgálatoknál ugye arról van szó, hogy a mi örökítőanyagunk, vagy a DNS-ünknek, vagy a sejtekben lévő DNS-nek a feldolgozása történik meg, és ez alapján mondunk olyan rizikótényezőket, ami különböző betegségekhez kapcsolható majd. És hogyha ez megvan, akkor ez lehet ennek az egész öregedési stratégiának az alapja. Minél több mindent nézzünk meg, annál több. Tehát, hogyha értelemszerűen ugye azért kell egy picit még egyszer átgondolnunk az ezzel kapcsolatos ismereteinket, mert amit az orvostudományról akár az orvosok is, vagy hát főleg akik meg nem is orvosok gondolnak, az ugye elsősorban a hagyományos vagy a gyógyító medicina, hiszen ez az, amit az egyetemen jó részt oktatunk, vagy ez az, amivel a legtöbbet találkozunk. És a gyógyító medicinában úgy néznek ki ezek a genetikai vizsgálatok, vagy hogyan pozícionáljuk őket, hogy nyilván, hogyha egy gyakori problémáról van szó, azt viszonylag egyszerűbb, olcsóbb, könnyebb módszerekkel diagnosztizálni lehet. Tehát, hogyha valakinek egy magas vérnyomás betegsége van, akkor megmérjük a vérnyomását, és abból mondjuk már azért kiderül egy pár dolog. Vagy megnézzük a vércukorszintjét, vagy egy bizonyos laborvizsgálatot, és abból a gyakori betegségeket könnyen diagnosztizáljuk. És akkor, hogyha elakadunk egy kicsit ebben a folyamatban, hogy a betegség kevésbé tűnik gyakorinak, vagy kevésbé típusos, akkor jöhetnek azok a vizsgálatok, amik adott esetben akár genetikai vizsgálatok, vagy majd az egész folyamatnak a végén, amikor egy nagyon ritka betegségről van szó, akkor ott a vizsgálati sornak a legvégén kerül sor, mondjuk akár egy teljes genomvizsgálatra, amikor tényleg már előtte elfogytak az ötleteink. Tehát a hagyományos medicinában, vagy a gyógyító medicinában a teljes genomvizsgálata ennek a folyamatnak a legvégén van. De a modern vagy preventív medicinában meg a legelején, mert ugye a modern preventív medicinában ugye arról beszéltünk, hogy mi egészségesek vagyunk, nem vagyunk betegek, nincs panaszunk vagy tünetünk, vagy legalábbis most még nincsen. És mi megelőzni akarunk. És akkor minél többet tudunk, tehát a genetikai állományunkból minél részletesebb ismereteink vannak, annál szertágazóbb, vagy annál nagyobb lesz az az erőforrás, vagy adatbázis, ami alapján a megelőző lépéseket meg tudjuk tenni. Tehát, hogyha csak hogy egy példát mondjak, hogyha mondjuk valaki kifejezetten arra kíváncsi, hogy neki mondjuk a családjában gyakrabban előfordult bizonyos típusú szívérrendszeri betegség, vagy daganatos megbetegedés, és ő mondjuk csak erre kíváncsi, akkor vannak olyan célzott vizsgálatok, amik ezeket tudják feltérképezni. Vagy adott esetben lehetnek olyan teljes exom vizsgálatok, amik a teljes kódoló genetikai állományt nézik meg, amik már sokkal jobban definiált betegségekre tudnak célirányos válaszokat adni. De hogyha mi egy nagyon széles képet akarunk, tehát hogy a legszélesebb körű megelőzést akarjuk megcsinálni, úgy, hogy mi még ma egészségesek vagyunk, akkor Nem kérdés, hogy a teljes genomvizsgálat lesz majd a legjobb stratégiai alap erre. És ami fontos, hogy az is talán egy jól megérthető dolog, hogy a kockázatnak a felmérése, a megfelelő felmérése lesz a túlélésünknek a kulcsa. Tehát, hogy minél jobban mérjük fel a saját kockázatainkat, annál jobban és annál több mindent tudunk megtenni a környezeti faktoroknak nyilván a finom hangolásával, a megfelelő táplálkozással, a megfelelő életvitellel, a megfelelő szűrővizsgálatokkal tenni célzottan már, annak érdekében, hogy ne legyünk betegek, és akkor olyankor már jönnek ebbe a rendszerbe bele azok a célzott laboratóriumi vizsgálatok, amik akár tényleg egy vérvételt jelentenek, ami akár mondjuk egy májfunkciós vizsgálat, vagy bármilyen más célzott vizsgálat, ami már az én rizikóim alapján történik meg, mert én arra vagyok kíváncsi, hogy az a dolog, amire nekem a többi emberhez képest nagyobb kockázatom van, arra én most jobban akarok figyelni. Lett légyen az akár például egy melanóma, ami mondjuk egy bőrdaganat, egy rossz indulatú bőrdaganat, nem kell, hogy nekem most legyen ez a bőrbetegségem, de hogyha tudom, hogy nekem magasabb kockázatom van erre, mint az átlag populációsnak, akkor nem évente, hanem fél évente megyek el bőrgyógyászati szűrésre. És akkor hamarabb észreveszem, mert hogy ezek a problémák, bizony a daganat, meg a szívérrendszeri betegség, az nem tegnap alakult ki. Tehát, hogy ezek hosszú évek vagy évtizedek alatt alakulnak ki. Tehát van időnk arra, hogy ezeket felismerjük, és lehetőség szerint még megállt parancsoljunk neki, vagy visszafordítsuk a folyamatot. Tehát pont ez a lényeg, hogy amiről beszélgettünk itt az első részben, ezek a ma talán a leggyakoribb a halálozáshoz vezető betegségek, a szívérrendszeri betegségek, a daganatos betegségek, a cukorbetegség, a légúti betegségek, krónikus légúti betegségek, az Alzheimer-kór, ezek mind-mind hosszú, csendes, senyvesztő betegségek. Tehát, hogy itt bizony van időnk arra, hogy megelőző lépéseket tegyünk.
Közben próbálok elképzelni egy olyan világot, ahol mindenki a megelőző orvoslás felé fordul, hogy ez vajon az egészségügyre mekkora terhet róna, hogy több ember járna kórházba egyszerre egy időben, vagy kevesebb?
Nem, meglepő módon én azt gondolom, hogy valójában sokkal olcsóbb összességében a prevenció, mint majd a gyógyítás. Tehát egy daganatos betegséget megelőzni, vagy egy szívérrendszeri betegséget megelőzni, az összességében majd sokkal olcsóbb, mint utána a betegséget megpróbálni meggyógyítani. Tehát, hogy a preventív medicinának, vagy a prevenciónak, vagy a megelőző, vagy modern orvostudománynak, akárhogy is nevezzük ezt a részét az orvostudománynak, de hogy ezt a fajta orvostudomány, ez gazdaságilag is sokkal jobban megéri. Tehát, hogy ugye, hogyha mi csináltatunk saját részünkre, akkor akár egy ilyen teljes genomvizsgálatot, akkor az egy olyan befektetés, amit saját magunkba teszünk, tehát hogy saját magunkba fektetünk be, a saját jövőnkbe, vagy majd jövőképünkbe, és egy olyan stratégia, ami a legnagyobb valószínűséggel fog az átlagon felüli megtérülést eredményezni, miközben meg benne maradunk mégis a kockázati tűrés határunkon belül. Tehát, hogy a genetikai vizsgálat az elsőre talán így soknak hangzik, de hogyha abba belegondolunk, hogy ezt mi egyszer elvégeztettük, és utána ez alapján az életünket, az életmódunkat meg tudjuk változtatni, és tudatosan tehetünk már célzottan annak érdekében, hogy nekünk a minket fenyegető krónikus betegségekkel minél később találkozzunk, vagy akár ne is találkozzunk, akkor ez összességében mégiscsak egy nagyon jó dolog.
Ez jobban hangzik, hogy ne is találkozzunk vele. De mik azok a praktikus válaszok, amik ilyenkor az átlag emberhez elérnek? Szóval kapok egy ilyen genetikai vizsgálatot, rendben van. Akár egy ilyen családi anamnézissel együtt a genetikai vizsgálat kimondja, hogy mire figyeljek, de milyen praktikus, kézzel fogható válaszokat kapok. Menjek orvoshoz? Oké, melyik orvoshoz? Változzon meg az életmódom? Ne igyak, ne egyek ezt vagy azt? Nem tudom, tehát hogy ezt hogy kell elképzelni, mert azért ez így hirtelen az biztos, hogy kapok egy adathalmazt, azzal ugye nem, önmagában biztos, nem tudok mit kezdeni.
Biztos, hogy nem is az a cél, hogy az ember kapjon egy nyers adathalmazt, hiszen egyáltalán nem is erről van szó. Tehát, hogy magának egy ilyen genetikai vizsgálatnak a végeredménye, az konkrét javaslatokat célzottan tartalmaz arra az adott illetőre vonatkoztatva, hogy neki az életmódjában, vagy akár az egészség megőrzése érdekében a különböző szűrővizsgálatok során, vagy akár az egészségügyi rendszerben mik azok a dolgok, amiket egész pontosan kell csinálnia azért, hogy adott esetben a betegséget meg lehessen előzni. Tehát, hogy amiket már említettünk is példának, hogyha vannak olyan magas kockázatú daganatrizikógének, amik bizonyos típusú daganatokat tudnak eredményezni, akkor én célzottan tudom azokat a daganatokat szűrni, vagy a szűrővizsgálatoknál megnézetni, vagy adott esetben akár meg is előzni. Tehát, hogyha mondjuk valakinek egy vastagbélrákra van fokozott kockázata a többi emberhez képest, akkor ő neki biztos, hogy sokkal fontosabb lesz majd egy ilyen irányú célzott rákszűrésre elmenni. Az már másik dolog, hogy persze, amit beszéltünk az elején, ez az ő aktív részvételét igényli. Tehát ugye ezt akkor érdemes megcsinálni, hogyha én aztán tudatosan teszek, nem passzív vagyok, hanem aktívan teszek annak érdekében, hogy a megelőző lépések megtörténjenek. Vagy amit már említettünk, hogyha valakinek melanóma rizikója van, akkor ő a bőrgyógyászati célzott szűrésekre megy, vagy hogyha valakinek szívérrendszeri betegségekre van fokozottabb rizikója, akkor ő neki az ilyen irányú szűrést gyakrabban kell végezni, akár mondjuk a saját vérnyomását, a saját szívműködését célzottabban jobban ellenőrizni, hogyha valakinek például bizonyos anyagcserebetegségre van nagyobb hajlama, akkor tudja a táplálkozását úgy módosítani, hogy mik azok, amiket neki érdemes, mik azokat, amit nem biztos, hogy kellene ennie, vagy amit beszéltünk is például az Alzheimer-korról, hogyha én tudom, hogy nekem arra rizikom van, akkor arra a felkészülést már ma kell elkezdenem, és nem elég majd 60 éves koromban. Mert tehát, hogyha én tudom azt, hogy nekem mondjuk egy ilyen demenciával járó, vagy akár tényleg egy nevezzük nevén Alzheimer korra mondjuk nagyobb kockázaton van, akkor bizony az a fajta hozzáállás, hogy ma még, ha 40 éves vagyok, akkor hát én még rengeteg dolgom van, majd alszom, amikor öreg leszek, vagy majd alszom, amikor meghaltam, akkor pontosan arról van szó, hogy a nem alvás az egyre közelebb fog minket vinni a halál időpontjához, amikor utána majd kvázi aludhatunk a végtelenségig. Tehát, hogy ha én tudom, hogy mik azok a rám leselkedő veszélyforrások, amik problémát jelentenek, akkor utána már eldönthetem, hogy én azt meg akarom oldani, vagy sem. Tehát, hogyha kaptam saját magamhoz egy használati utasítást, hogy így működik az én szervezetem, rendszerem, akkor én azt eldönthetem saját magam, hogy ezt mennyire akarom felhasználni, és tényleg tudatosan kezdjem el a saját életemet úgy módosítgatni, hogy a lehető legtöbbet hozzam ki belőle.
Dr. Nagy Gyula Richárddal, a Semmelweis Egyetem habilitált egyetemi docensével, az IntelliGenetics ügyvezetőjével Marosi Viktor beszélgetett. És ennyi fért bele a mai hétvégi menetrendbe, jövök jövő héten is a Trend FM legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza Önöket szombat reggel 7 órakor, Andor Tóth Annát hallották, köszönöm a figyelmet, további szép napot!